Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este folytatjuk az utunkat, ugye hol járunk, Vágó úr, hol járunk. Az ötödik lakásban járunk, és annakzon belül is az első fejezetben, ugye épp, hogy elkezdtük ezt az ötödik lakást a múltkor, nagyon ugye megörültünk, remélem, hogy mindnyájan megörültünk ennek a témának, milyen romantikus témáink lesznek, kölcsönös egymáshoz tartozás és vattacukor, rózsaszín. Persze azért nem lesz minden ennyire, hogy mondjam, rózsaszín színű vagy vattacukor állagú, mert azért ez a kölcsönös egymáshoz tartozás az Istennel való kapcsolatban azért nagyon-nagyon sok áldozatot, lemondást, nehézséget hoz nyilván magával. De erről tudjuk, hogy ezek az áldozatok, ezek olyanok, hogy meghozhatók. Itt is van szép, előr is, ódalt is. Tele vagyunk már este helyjel, hál' Istennek. Csókolok, nagyon jó. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolatunk hordoz magával mindig lemondásokat, áldozatokat, de csak úgy, mint bármelyik emberi kapcsolat, és éppen ezért az Istennel való kapcsolatban ez az egymáshoz tartozás már megadja az erőt, a motivációt, a képességet ahhoz, hogy meghozhassuk azokat az áldozatokat, amiket meg kell hoznunk. Ha majd egyszer valamikor keresztes Szent Jánosról fogunk beszélni, akkor az ő teológiájának, az ő lelkiségi víziójának ez az egyedüli és egyetlen alapja, hogy valakit választok, belelépek egy valakivel való szeretett kapcsolatba, és ennek a szeretett kapcsolatnak a fényében képességem és erőm lesz elengedni azokat a dolgokat, amiket el kell, helyre tenni azokat a dolgokat, amiket helyre kell. Tehát itt mindig egy pozitív választásról van szó, amely magában hord áldozatokat, de ezek az áldozatok immáron vállalhatók nem önmagukért, hanem egy kapcsolatért. Az áldozatokat mindig csak egy kapcsolaton belül tudjuk meghozni, és azokat megélni, hogy azoknak tényleg gyümölcsei legyenek az életükben. Ezért gyümölcstelen sok-sok keresztény életében az áldozathozatal, ugye böjtök, meg önmacerálások, meg sok minden, mert nem egy kapcsolatért hozzák meg. Önmagukért hozzák meg. Azért böjtölök, hogy vezekeljek a bűneimért. Ugye ezt már tudjuk, hogy egyrészt nem kell, de hát valakinek még ez a motivációja. Azért csinálom ezt, meg azt, meg amazt, hogy a mennyországba jussak. Magamért hozom meg ezeket, és akkor csodálkozom, hogy ezek a gyakorlatok nem hoznak az életemben gyümölcsöt. Igen, mert egy áldozatot csak és kizárólag egy kapcsolaton belül és egy kapcsolatért érdemes meghozni. Kizárólag. Na, menjünk is tovább, tehát ebben a szemléletben a negyedik pontnál járunk, és belekaptunk ebbe a nagyon-nagyon szép témába, hogy önátadás. Ugye emlékszünk, de Teréz azt mondja, hogy Isten nem akarja, hogy bármit is megtartsunk, sem kevesebb, sem sokat, mindent önmagának akar. És levezettük azt, hogy ebből, amit Teréz mond, az következik, hogy a szeretet kapcsolatnak az a logikája, az Istennel való szeretett kapcsolatnak is, hogy fölteszem magamnak a kérdést, hogy minden életemnek minden szektorát bevittem az Istennel való kapcsolatba, vagy kihagyok bizonyos szektorokat belőle. Az önátadás, a teljes önátadás, mint nem egy gyakorlat, nem egy imának az elmondása, hanem az Istennel való kapcsolat fejlődésének a következménye, hogy én minden egyes szektorát az életemnek bele akarom vinni az ővele való kapcsolatba, illetve az életem összes részletét, összes kapcsolati szálát, összes problémáját, úgy, ahogy vagyok, unblock az én életem, mindezt az ővele való kapcsolaton belül szemlélem, és beviszem a vele való kapcsolatba. Erről szól a teljes önátadás, és ha belegondolunk, megint ez egy végtelenül logikus dolog. Logikus és egyszerű dolog, mert az az egyedüli kérdés, hogy teljesen szeretek-e valakit, vagy nem. Mert hogyha Isten nem szeretem teljesen, akkor nyilván nem fogok bevinni minden szektorát oda az életemnek a vele való kapcsolatba, de akkor hát a szeretet én bennem az egy kérdés, hogy ő akkor mit jelent nekem. Megismertem azt, hogy ő szeret engem. Mert hogyha ezt megismertem, és válaszolni akarok erre a szeretetre, akkor ebből logikusan következik, hogy nem akarom őt kihagyni az életem bizonyos szektoraiból. Ez csupán egy gyönyörű, bensőséges kapcsolat logikája, hogy akit én szeretek, az be akarom vonni életemnek minden szektorába, minden részletébe. Hát erről szól egy szeretett kapcsolat, hogy aki engem szeret, az tudjon a legtitkosabb dolgaimról, mindenről, ami bennem van, tudjon minden tervemről, minden dolgomról, az egész életemről, múltamról, jelenemről, jövőmről, tudjon a gyengeségeimről, a bűneimről, a hiányaimról, a betegségeimről, a sebeimről, mindenről tudjon az a valaki, akit én szeretek. És mindenbe bele akarom őt vonni. Na ezért az Istennel való kapcsolatra ugyanezt alkalmazzuk. Ha őt szeretjük, mivel megéreztük és megtapasztaltuk az irántunk való szeretetét, nem akarjuk őt kihagyni semmilyen szakaszából, szektorából, részéből az életünknek. Nem azért, mert ez valami követelmény valahonnan, hanem logikusan következik abból, hogy vele egy mélységes, bensőséges kapcsolatot akarok élni. És nem csupán, ugye itt megint hozzáfűzzük, csupán egy vallást akarok élni. Mert tudjuk, az önátadás akkor hibázik, amikor én csupán a vallásosságra törekszem, mert az persze, hogy nem tudom bevinni az életemnek az összes profán szektorába. Aki csak egy vallást él önmagában, az nagyon könnyen az életét szakrálisra és profánra osztja. És ugye a megtestesülés óta, hogy Jézus megtestesült, már nincs szakrális és profán. Mert a szakrális Isten beletestesült a profán emberségbe, és ezzel megszűnt az, hogy mi szakrális és mi profán. Mert Jézus egészen emberré lett értünk, és ezáltal feloldotta ezeket a határokat, hogy van a szakrális jeruzsálemi zsidó templom, és a körül a profán pogányság. Ez már nincsen. Ezért szakadt szét, hogy a jeruzsálemi templom függönye, amikor Jézus meghalt. Megszűnt ez az egész most már. Nincs szakrális és nincs profán. Jézus benne van a mi profán életünkbe. De aki csak egy vallást él, az azt mondja, hogy nekem templomba kell jönnöm, vagy valami szakrálisat kell csinálnom ahhoz, hogy én Istennel valamit kezdjek. Az életemnek a szürke, profán részében meg ez nincs benne. Éppen ezért, testvérek, ott kezdődik a misztika, amikor te az életed leghétköznapibb, legidézőjelben vett profánabb helyzeteiben felfedezed az Istent, tudod, hogy ő ugyanúgy ott van, és mindezt veled éli át. Itt kezdődik a misztika. Hogy a látszólag a szakrális templomtól, egyháztól, mindentől legtávolabbi helyen tartózkodsz éppen, és olyan dolgot csinálsz, ami most hát igazán nem mondható szakrálisnak, csupán a normál élet az, ami úgy zajlik, és tudod, hogy ebben ott vagy ő vele. És így szűnik meg ez a hasítás, hogy szakrális és profán. Isten a legprofánabb helyzeteiben az életem velem van, és fölfedezem őt, és nincs olyan terület, ha csak én őt ki nem hagyom onnan, amelybe ő ne akarna velem együtt lenni. Látjuk? Tehát ez a kérdés. Hogyan adtam át magam Istennek életem minden egyes szektorával? Azaz, beviszek-e mindent az Istennel való kapcsolatomba, és ugye a múltkor soroltuk, hogy ebbe a mindenbe, hogy mindent be akarok vinni a vele való kapcsolatba, tényleg minden benne van. A sötétségeim is, a démonaim is, a bűneim is. De nem arról van szó, hogy jaj, majd hogyha nem lesznek bűneim, majd akkor egészen átadom magam az Istennek. És ugye erre ítélet napig várhatnánk, mert gyengeségeink mindig lesznek. Az önátadás ott kezdődik, amikor belerakom magam az Istennel való kapcsolatba a bűneimmel együtt. A gyengeségeimmel együtt, a nehézségeimmel együtt. Tudván azt, hogy ő emiatt nem szeret engem kevésbé, ő emiatt nem undorodik tőlem, hogy júj, neked még vannak bűneid. Nem, ő várja, hogy úgy, ahogy vagyok, legyek vele kapcsolatban. De ez a kérdés. Beviszem-e életem összes szektorát, sötétségemet, a démonaimat, hétköznapjaimat, anyagi helyzetemet, mindent beviszek az ővele való kapcsolatba. Nem tartok azon kívül semmit. Ez a teljes önátadás, és mely a szeretet kapcsolat logikus következménye. Látjuk, megint csak nem arról van szó, hogy ez a misztika, ez egy egyeseknek való dolog, kiváltságos, különleges embereknek való dolog, ez a hab a tortán a kereszténységben nem. Ez a kereszténység lényege, amiről beszélünk. Amit Jézus mond, hogy én bennetek, ti én bennem. Már olyan sokszor mondtuk ezt, ez a hétköznapi misztika. A hétköznapi misztika, hogy én ő benne, ő én bennem, és ezt az együttlétet élem az életem összes helyzetében. Azokban a helyzetekben is, amely látszólag egyáltalán nem szakrális, hanem nagyon is sárral kenegetett és profán. Akkor is ő benne vagyok, és ő én bennem. Még akkor is, mikor gyenge vagyok. Akkor is, mikor bűnt követek el. Akkor is, amikor éppen nem jó döntést hozok. Akkor is, amikor csalódott vagyok, stb. Akkor is ezt élem. Na itt kezdődik a kereszténység. Itt kezdődik a hétköznapi misztika. És ez nem egyes kiváltságosoknak az osztály része. Ehhez nem valami, nem tudom milyen szentnek kell lenni. Ez csupán az evangélium alapja. Csupán az egész új szövetségnek a lényege. Tehát az önátadás ennyit jelent. Az önátadás nem azt jelenti, hogy ahhoz, hogy átadjam magam egészen az Istennek, mert azért vannak ilyen gondolatok is, teljesen szakítanom kell az életformámmal. Ki kell lépnem az életformámból, és hogy átadjam magam egészen az Istennek, hát minimum el kell menni például Kármelita szerzetesnek, vagy valami ilyen szép, szakrális dologba el kell menni, ahhoz, hogy azt érezzem, hogy én mindent átadtam neki. Testvéreim, ne tévesszük össze a teljes önátadást a hivatás választással. Mert teljes önátadásra mindenki meg van hívva a maga sajátos élethivatásán belül. Tehát nem arról van szó, hogy nekem föl kell adni az életemet ahhoz, hogy én most átadjam magam az Istennek. Természetesen kövessem azt a hívást, amit hallok, de azon a híváson belül, amire tudom, hogy ez az enyém, és hogy Isten erre hívott engem, ezen belül adjam át magam ő neki, úgy, ahogy vagyok. Vigyem be az életem összes szektorát. Tehát ez nem azt jelenti, hogy föltétlenül ki kell lépni abból, amiben eddig élek. Nem. Ha megtaláltam, hogy mi a dolgom az életben, mi a helyem az életben, ott nem kell mindent kidobálni és elégetni. Csupán helyre kell tenni ezeket a dolgokat, csupán be kell hozni mindent a vele való kapcsolatba. A hozzáállásaim megváltoztatásáról van szó, Krisztushoz képest. Tehát nem arról van szó, hogy ki kell az életemből szórni dolgokat és személyeket, hanem a dolgokhoz és a személyekhez való hozzáállásaimat kell Krisztushoz hangolni. Keresztes Szent János, annyit említem őt, megint erre tanít bennünket. Nála ez a lemondás, mint szó, mint ilyen spirituális szakfogalom, nem azt jelenti elsősorban, hogy fizikailag kell szakítani személyekkel és dolgokkal, hanem a személyekhez és dolgokhoz való hozzáállásomon kell változtatni, úgy, hogy közben a középpontban Krisztus van. És ő hozzá képest változtatok a hozzáállásomon mások felé vagy a dolgok felé. Na menjünk tovább, ugye ez volt ez az önátadás, amire Isten hív bennünket Teréz által, hogy egészen oda akarjuk magunkat adni, ehhez nem kell kilépni az életformánkba, az életformánkon belül megtaláljuk a módját ennek. És ötödik pontban pedig kedvenc szereplőink köszönnek itten vissza, mégpedig ezek a mérges lények, már hiányoztak nekünk ezek a vadállatok, mérges lények, de jó hírt mondó velük kapcsolatban Teréz azt mondja, noha a mérges lények számára nincs annyi hely, hogy beférkőzzenek, de néhány gyíkocskának igen, amelyek igen fürgék, bárhol besurrannak, és noha nem okoznak kárt, gyakran megzavarnak. Hűha! Tehát azt mondja, hogy vannak ilyenfajta ugye, vadállataink, meg kígyóink, amire mondtuk, hogy ezek a pszichés gátjaink, ezek ott azok a sebeink, megtörtségeink, nagyon sokféle szóval le lehetne írni, hogy ami ott a belső világunkban ez a mérges kígyó dolog, amik ott belénk harapnak, amik nem engednek látszólag élni bennünket. Tehát vannak, tehát Teréz mondja, hogy ötödik lakásban is vannak ilyenek, vannak, csak mi a különbség? Egyre kevésbé ártanak. Látjuk? Óriási. Tehát mi a fejlődés, megint csak, a fejlődés nem az, nem csak az, hogy a pszichés nehézségeink múlnak. Persze van ilyen. Persze a gyógyulásnak, mondtuk, van az egyik része, amikor valóban fizikailag egy pszichés nehézségből kigyógyulunk, és ilyen is van. De van egy másik fajta gyógyulás, amikor ott van az a bizonyos seb, ott van az a bizonyos megtörtség, de már nem árt nekem, mert én már máshogy állok hozzá. Ez a kétfajta gyógyulás, hogy emlékszünk. És persze, hogy melyikkel mi történik, azt ugye hát rá kell bízni a dolgok rendes menetére, törekszünk magunkat megismerni, törekszünk dolgozni magunkon, ezáltal egyes nehézségeink tényleg nekünk búcsút mondanak, és voltak, nincsenek, más nehézségeink viszont ott maradnak, lehet életünk végéig, de már egyre kevésbé ártanak. Mert egyre szabadabb vagyok tőlük. Néha belém marnak ugyan, néha éreztetik, hogy ott vannak, de én már másképp állok hozzájuk. Tehát itt az ötödik lakásban zajlik a szabadulás, de nem csak abban az értelemben, hogy elmúlik valami, van ilyen, de leginkább abban az értelemben, hogy ott van, de már nem árthat nekem annyit, mint mondjuk korábban. Lehet, hogy még árt valamennyit, de már nem annyit, mert az én hozzáállásom már más. Együtt tudok élni egy nehézséggel. Mert ugye a gyógyulásnak az egyik formája ez, hogy megtanulok valamivel együtt élni. Valami múlik, és aminek múlnia kell, az múljon is, de ami viszont nem múlik, azzal kapcsolatban sincs reménytelenség, azzal kapcsolatban is ott lehet az életemben az, hogy megtanultak vele együtt élni. Testvéreim, csodálatos bibliai képe van ennek, szeretem, szeretem, Izajás prófétánál, hogy ott van ez a messiási országnak ez a látomás, emlékeztek? Adventbe szoktuk olvasni, amikor ugye leírja Izajás, hogy milyen lesz a messiási ország, hogy a medve együtt tanyázik a gödőjével, a vadállat, a házi állattal, a kisgyerek bedughatja a kezét a mérges kígyónak a kis barlangjába, fészkébe, és nem marja meg, és hogy ilyen lesz a messiási ország, hogy nem ártanak, nem árt már senki az én szent hegyemen, mondja az Úr. Csodálatos képe annak, hogy nem arról van szó, hogy a messiási országban, és ez most mondjuk így a mi életünk, a vadállatok, a skorpió, a mérges kígyó, a medve, az akármi, az oroszlán nem lesznek ott. Izajás azt mondja, hogy ott lesz az oroszlán, a skorpió, stb. Csak megtanulunk velük együtt élni, már nem ártanak nekünk, mert megszelidültek. Ez a messiási ország. És akkor most persze ez nem egy fizikai időbeli dologra gondolunk itt, hogy egyszer majd a vadállatok természete itt a földön majd megváltozik, és bemegyünk az állatkertbe jegy nélkül, és akkor most már mindenkivel ott találkozunk, hanem ez a mi belső életünkről szól. Lehet nyugodtan, szimbolikusan értelmezni, nem erőszakoljuk meg a szöveget, ha nyugodtan ezt a magunk lelki világára, belső világára értjük. A mi skorpióinkra, a mi vadállatainkra, a mi oroszlányainkra. Nem biztos, hogy az lesz a kiteljesedés, hogy azok onnan egyszer kiköltöznek és elmennek, hanem az, hogy együtt tudok velük élni, anélkül, hogy nekem ártanának. Mert megszelidülnek a vadállataim. Nem biztos, hogy elmúlnak, de megszelidülnek, és ez a szelidülés, ez az a folyamat, amiről beszélünk. Az ötödik lakásban a lélek ezt már érzi, hogy vannak olyan nehézségeim, megtörtségeim, sebeim, emlékeim, stb., amelyek ott vannak, és még mindig belém marnak néha-néha, de már érzem, hogy én másképp viszonyulok hozzájuk. Lehet már nem ártanak nekem annyit, mint ártottak mondjuk x évvel ezelőtt. És ez lesz majd a folyamat, ahogy megyünk előre a hetedik lakás felé, egyre inkább ez lesz, hogy ott vannak a vadállataink, de már egyre kevésbé ártanak nekünk. Megtanultunk velük együtt élni, bár hát félelmetes azért néha-néha, meg vicsorít, meg azért nem is szép az a skorpió, akárhonnan nézünk alulról, felülről, akárhogy ilyen skorpió hiába nem mar belém, akkor se szép, szerintem. Ez olyan kis izé. Tehát ott látjuk, hogy na, ott van, de már egyre kevésbé árt nekünk. Megvannak a pszichés megtörtségeink és a sebzettségünk, de egyre kevésbé hatnak, mert meg lehet őket szelidíteni. És ugye mondtuk azt, hogy milyen hihetetlen fontos ez a megkülönböztetés. Hogy az életemben nézzem meg azt, és ehhez persze megint egy út kell, megint nagy világosság és segítség kellett ahhoz, hogy megkülönböztessem magamban ezt a két dolgot, hogy vannak dolgok bennem, amik igenis képlékenyek, és ha dolgozom rajtuk, igenis teljesen meg tudnak változni, és el tudnak múlni, és vannak dolgok, amivel végre abba kéne hagynom az állandó küszködést és boxolást és küzdelmet, és végre ki kéne velük egyeznem. Végre ki kéne velük békülnöm, és meg kéne tanulni egymás mellett élni békében. Csak ugye ezt megkülönböztetni nehéz. Mert sokszor az van, hogy olyan dolgaimmal kapcsolatban akarok változtatni, és minden áron, amivel kapcsolatban el kéne hinnem, hogy nem kell ezzel már küzdeni. Ezzel kapcsolatban a gyógyulás az, ha megtanulok vele együtt élni. Ne legyen ilyen szélmalom harc, hogy küzdök valami ellen, ami ellen már igazából nem kéne, hanem ki kéne egyeznem. Fegyverszünetet kell kötni, és aztán szépen békét kötni azzal a valamivel. És egy másik dolog, hogy nem mondjam olyan könnyen valamire azt, hogy ez már nem változik, amikor pedig igenis, ha kicsit munkát fetszörök bele, akkor az változna. Ha igenis foglalkoznék az önismeretemmel, elmennék egy segítőhöz, még nagyon is lehet, hogy az a képlékeny dolog ottan változna. Tehát ez az a csapda, hogy valamivel könnyen kiegyezünk, ez már nem változik. Ez már így van, ez már így marad, ezt el kell fogadni, ezt kell szeretni. És valamire könnyen ezt kimondjuk, ami pedig még nyugodtan egy változásra szoruló dolog lenne, amiben nyugodtan még esélyünk lenne arra, hogy változzunk. Nagy bölcsesség, hogy ezt a kettőt meg tudjuk különböztetni, de már az is nagy dolog, hogy tudunk erről a megkülönböztetésről, hogy van ilyen. Teréz aztán még egy gonosz szellemről is itt beszél, ugye megint egy ilyen téma, ugye? Ugye érezzük, hogy emlékszünk, amikor kezdtük ezt az egész katekézist, hogy a spirálnak a modellje, hogy ugye a lelki élet, na most végre rajzolom, itt van egy ilyen egyszarva, és föl van írva, hogy fagyi, ezt kap majd mindenki a előadás végén, ha vesz magának a dolgcserét. Tehát így, Istenem, nem hoztam el a jó tollamat, nézzem meg. Tehát ugye emlékszünk, hogy a lelki életről nem úgy beszéltünk, mint egy ilyen egyenes vonalról, amely ugye indul az origóból, és akkor mint a rakéta megy előre, hanem ugye a lelki életről, mint spirálisról beszéltünk, azaz érintjük ugyanazokat a pontokat, csak másképp, csak egyre mélyebben. Köszönöm szépen. Ez lehet, hogy...
Vékonyabb.
Aha, vagy ez ilyen letörölhető?
Ha még ennél is vékonyabb, akkor már semmit sem lehet.
Akkor már semmit sem. Nem baj, ez azért már látható valamelyes, nem? Ez meg túl... Nem baj, köszönjük szépen. Szóval, tehát a spirál, akkor így rajzolom, jó? Ez a spirál, amiben érintjük ugyanazokat a pontokat, de már másképp. És a belső várkastély is ilyen, hogy Teréz hozza ugyanazokat a témákat, de mindig az adott lakásnak megfelelően. Tehát mindig visszahozza például az önismeretet, mindig visszahozza a vadállatokat, csak már meg minden lakásnak a megfelelő módon, és most visszahozza a gonosz lélekkel kapcsolatos témát, amivel azt írja, hogy ha az Istennel való egyesülésről van szó, akkor a gonosz szellem sem tud belépni, sem semmilyen kárt tenni. Ez jó. Mert ő felsége annyira együtt van, és egyesül a lélek lényegével, kezdődik ez a nehéz nyelvezet, de mindegy, hogy nem mer közelíteni hozzá a gonosz, és nem is képes felfogni ezt a nagy titkot. Jaj, de jó! Tehát azt mondja, hogy a gonosz lélek egyre inkább el van űzve. Egyre kevésbé árthat nekünk, amikor itt vagyunk az Istennel való kölcsönös egymáshoz tartozásban. És ebből ugye megint mi következik? Annyira szeretem ezt, hogy Teréz és a misztikusok általában mit mondanak, hogy mi űzi el a gonosz lelket? Csak és kizárólag ez az együttlét az Istennel, csak és kizárólag a szeretet űzi el őt. Semmi más ezen a világon. Tehát látjuk, tehát itt kell kicsit kijönnünk abból, megint abból az álmisztikus világból, amelyet én igazán álmisztikának hívok, hogy azt hiszük, hogy szentelt vizek, meg sók, meg százfajta színűs kapuláré, meg mindenféle rítus és exorcizmus, önmagában ezek ilyen hatásosak, hatást gyakorolnak a gonosz lélekre. Hát ő a markában nevet, tudjuk, hogy ő sokkal szofisztikáltabb, sokkal intelligensebb a gonosz lélek annál, mint hogy hagyja magát így ilyen izével, ilyen szentelt vizekkel, így most, hogy elűzzük. Hát mindenki a szentelt víz, hát ő nem is anyagi valaki, ő egy szellemi valaki. Tehát a szentelt víz, meg ezek, tehát a misztikusok sosem mondják ezt, hogy tessék szórni 100 liter szentelt vizet, tessék a fecskendőbe, tűzoltó fecskendőbe szentelt vízzel végigmegyünk a világon, és akkor kiűzünk mindenféle gonosz lelket. Nem, ha bennem nincs szeretet, akkor hiába hordok magamnál 100 liter szentelt vizet, vagy abba fürdök, vagy szentelt sóval szórom az összes pirítós kenyeremet, hát 6-féle színűs kapuláré, de sokan vannak ám így, akik azért ragadnak magukra 40 fajta érmet, csodás érem, Szent Benedek, kapuláré, Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Jakab Komposztella, az összes, tehát Szent Szűz Mária, Szent Jolán, és az összes mindenkinek az érmét, magunkra aggatjuk, kiskereszt, nagykereszt, fakereszt, fémkereszt, Szent Benedek kereszt, minden makkos cipő, tehát minden fölveszünk, amit csak lehet, és azt hiszük, hogy a gonosz lélektől biztonságban vagyunk. Ő meg olyat röhög a markába, hogy te, ha szeretet nincs benned, nekem nyílt utam van a te szívedhez. Hiába aggatsz magadra bármit. Ha nincs benned szeretet, ha nem törekszel a szeretetre, akkor a gonosz léleknek nyílt útja van felénk. Hiába tűzoltó fecskendővel fecskendezzük rá a szentelt vizet, ő ki fog bennünket nevetni. És nagyon is a szívünkhöz, a lelkünkhöz fog férkőzni, hogyha meg nem védjük magunkat a szeretet által, és Terézit ezt mondja. Azt mondja, ha az ő felsége annyira együtt van a lélekkel, hogy a gonosz lélek nem mer közelíteni. Nem azért, mert te leagadta magát érmekkel, meg szentelt vízzel, meg stb., hanem mert ez a szeretet Isten és a lélek között akkora, hogy a gonosz lélek ettől ijed meg. Kis Szent Teréz azt mondja, hogy a gonosz lélek egy ártatlan gyermek tiszta tekintetétől is elszalad. Őt az ártatlanság, a tisztaság, a szeretet űzi el. Nem a rituálék önmagában. A rituálé annyiban, amennyiben például a szentelt víz, Teréz is hordott magánál szentelt vizet, az igaz. De miért? Mert a szentelt vízbe beletéve az ujját, és mondjuk keresztet vetve vele, mondjuk ráemlékezik a keresség szentségére, és ezáltal felébreszti magában az Isten szeretetének és jelenlétének a tudatát, és az űzi el a gonosz lelket. Nem önmagában a szentelt víz, hanem a szentelt víz által bennem létrehozott állapot, hogy a szentelt víz emlékeztet arra, hogy Krisztushoz tartozom a keresség által. És ez a fellobbant szeretet űzi el a gonosz. Nem önmagában a szentelt víz, vagy mindenféle ilyen dolog. A gonosz el van űzve, és a misztikusok azt mondják, hogy csak a szeretet űzi előtt, nem rítusok és szent dolgok. Persze, hogy van ördögűzés, meg exorcizmus, de ezt kicsit hagyjuk más területre. Ott is ugyanezt mondom, ha az exorcista, ha az ördögűzőben nincsen szeretet, akkor a gonosz őt ki fogja nevetni. Az az egyedüli lényeg, és ezt a jó exorcisták tudják is, hogy szeretet nélkül semmire nem mennek a gonosz lélek ellen. Ők aztán mondhatnak ott 1000 millió rítust, és bármilyen 100 milliárd imádságot mondhatnak éveken keresztül, akkor se lesz eredmény, ha nincsen bennük szeretet. Ezt a jó exorcista, a jó ördögűző, ezt tudja. Az, aki ilyen amatőr ördögűző, vagy ilyen maszek ördögűző, aki ezt nem tudja, aki azt hiszi, hogy ő majd most a keresztekkel ottan dobálózik, mint az amerikai filmekben, hogy attól majd el fog menni az ördög. Hát attól nem fog elmenni. Csak akkor, hogyha szeretet van bennünk, és ezzel végezzük például az ördögűzésnek a rítusát, amit az egyház rábíz egyes tagjaira, mert hát ilyen ugye van, de akkor sem fog ez szeretet nélkül menni. És még vannak ezek a, tudjátok, mennyire szeretem ezeket a jelenéses dolgokat, főleg ugye ezek az egyház által nem elfogadott ilyen borzasztó, hosszú és nagy ilyen lelki naplók, ahol Szűz Mária annyit beszél, mint tehát bárki megirigyelhetné, mert annyi sokat beszél és olyan sokat mond. És akkor ott vannak még ilyenek, hogy megszólal az ördög. És azt mondja, hogy egyik helyen olvastam, hogy hát például őt a latin nyelvű imádság jobban elűzi, mint a népnyelvű imádság. Tehát az ördög is fél a latintól, fél, de a magyarul mondjuk neki meg se kottyam. Látjuk? Tehát ezek megint ilyen, ez ilyen mese. Ez megint ilyen az egy álmisztika, paramisztika, pseudomisztika, hívhatom bárhogy, semmi köze a lényeghez. A gonosz lélek ezeken úgy röhög, hogy egyesek az ő szájába adnak ilyen szavakat, és ezzel tulajdonképpen neki csinálnak teret. Mert azt mondják, hogy rituálét kell elvégezni ahhoz, hogy őt kiűzzük. És nem mondják, hogy szeretet kéne. És ezzel a gonosz lélek malmára hajtjuk a vizet. Mert ő csak a szeretet űzi el, és semmi más az égvilágon. Teréz itt fölsóhajt, van itt egy gyönyörű sóhaja neki, azt mondja, ugye, és mindjárt együtt, ó, milyen nagy jó ott lenni, ahol ez az átkozott, mármint a gonosz, nem tehet nekünk rosszat. Így nagy haszonra tesz szert a lélek, mert Isten működik benne. Mit meg ne adna nekünk az Isten, most figyeljünk, aki ennyire barátja az adásnak, nem a rádióadásnak, hanem annak, hogy adjon, csak ez nehéz lefordítani, nem jó az a magyar szó, hogy az adásnak, de hát ő barátja annak, hogy ő adni akar. És mindent meg tud nekünk adni, amit akar. Gyönyörűséges sóhaja Eszteréznek, hogy Isten az adás barátja. Mennyire barátja ő annak, hogy Isten, hogy ő ugye adni akar nekünk. Adni akar nekünk. És ugye megint ez azzal ellentétben van, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten nekünk nem akar adni, ő csak elvenni akar tőlünk, meg kér tőlünk, de ő nekünk adni nem sok mindent ad. És dehogy nem, a lélek itt az ötödik lakásban fölfedezi, hogy Isten mindenek előtt az a valaki, aki bennünket el akar halmozni. Adni akar, mi az, hogy? El akar bennünket halmozni, de mivel nem mindig ugye a felszínen lévő pillanatnyi vágyainknak a kielégülésével, hanem a legmélyebb vágyainknak a betöltésével. És ugye ez megint csak ugye a kereszténységünk lényege, hogy Isten az egyetlen, aki a legmélyebb vágyainkat be tudja teljesíteni. Ő az egyetlen. Senki más. És pontosan ezt erre mondja Teréz, hogy ő ennyire barátja az adásnak, és mindent meg tud adni, amit akar. A lélek itt ebbe a kölcsönös egymáshoz tartozásban rájön, hogy senkitől nem várhatom el azt, amit igazából csak Isten tud megadni. A legmélyebb vágyaimnak, a legmélyebb szeretet és boldogság vágyamnak a beteljesülését senki nem tudja megadni, bármennyire is szeret az a másik valaki engem, mivel ő is egy véges teremtmény, nem fogja tudni megadni azt, amire én a szívem legmélyén vágyom. Egyedül Isten képes ezt megadni. De ez nem rossz hír, ez jó hír, mert amikor végre rájövök, hogy csak az Isten képes a legmélyebb szeretet vágyaimat betölteni, akkor végre leépítem magamban azt a rengeteg irreális elvárás rendszert, ami megnyomorítja a kapcsolataimat. Beszéltünk már erről sokszor, de mindig újra kell. Mi nyomorítja meg a kapcsolataimat az, hogy a másiktól azt várom el, hogy olyan legyen, mint az Isten, tudat alatt. Azt várom el tőle, hogy mindig velem legyen, mindig megértsen, és minden helyzetben ott legyen mellettem, és soha ne legyen surlódás. Ez a benső elvárásunk. Tudat alatt, még hogyha ebben nem is gondolunk bele.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.